Hát akkor belevágunk a ma estébe. Isten hozott mindenkit. Ez idestova harmadik alkalmunk, hogy a Villai Szent Teréz belső várkastélye alapján gondolkodunk együtt itt a lelki életünkről, Istennel való, egymással való kapcsolatainkról. Aki nem volt még, annak mondom, hogy még mindig alapozunk, tehát Szent Terézről, mint olyanról még keveset beszéltünk, mert egy olyan alapozási munkát végzünk éppen, amely én úgy gondolom nagyon-nagyon fontos. A visszajelzések is azt mondják, hogy ilyen alapozó munka mindig elengedhetetlen annak érdekében, hogy tényleg egy valóban stabil lelki-életi épületet tudjunk felépíteni. Fogalmakat tisztázunk, és az első fogalom, amivel kezdtük, a misztika volt. Mondtuk, hogy a misztika, annak semmi köze a vallásos parafenoménekhez, semmi köze látomásokhoz, hallomásokhoz, elragadtatásokhoz. Ez csak egy dolog, ez csak a misztikának egy apró szelete. A valódi misztika az az Istennel tudatosan együtt élt élet. Amikor ő nekem nem csak egy információ, nem csak egy felhőn ülő feudális földes úr, akin előtt jó kell lenni, hanem egy valaki, egy engem szerető valaki, akivel az életemet összekötöttem, és aki nekem fontos, akinek a szeretetének én örülök, stb. Aztán tisztáztuk azt is, hogy az életszentség, ez volt ugye a második fogalmunk, amely ugye nem egyenlő a szenté avatással, és azt mondtuk, hogy nagyon sokszor ez lehet a problémánk, hogy összetévesztjük az életszentséget a szenté avatással. Mondtuk, hogy nyugodtan törekedhetünk úgy az életszentségre, hogy közben ott van mellette az a gondolat, hogy egyáltalán nem baj, ha nem avatnak bennünket szenté. Vannak még helyek. Elől, hát sok hely van. Mint atyám házában, ahogy Jézus mondta. Foglaljanak helyet nyugodtan. Első sor. Templom belőre, buszba hátra. Foglalj helyet. Jó? És most akkor a következő fogalmunk, aminek már szintén ugye belekaptunk a múltkor, ez pedig ugye a tökéletességnek a fogalma volt, és a tökéletességről pedig ugye azt állapítottuk meg így együtt, hogy a tökéletesség nem jelent hibátlanságot, és ez annyira szép, annyira felüdítő, hogy ezt újra leírjuk, tehát hogy a tökéletesség, hogy ez nem egyenlő azzal, hogy hibátlanok vagyunk. Hibátlanság. Pedig hányszor összekötöttük, hányszor összekötjük ezt a két fogalmat, azt hiszük, hogy ezek szinonimák, pedig nem. Mert kiindultunk ugye abból, hogy a tökéletesség már csak a szónak a gyökere miatt is nem azt jelenti, hogy valamiben nincs hiba, hanem azt jelenti, hogy az a dolog teljes. Teljes. Tehát a tökéletesség valódi definíciója nem a hibátlanság, hanem a teljesség. És ez nem azért van, mert én ezt kitaláltam, hanem mert ez a szónak egyrészt a gyökere, és ugye amit Jézus mond, hogy legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok, azt a görög melléknevet, hogy legyetek tökéletesek, le lehet fordítani egy kis merészséggel, de le lehet fordítani úgy, hogy legyetek teljesek, mint mennyei atyátok. Tehát a tökéletesség az teljességet jelent. Ha a Villai Teréz másik főművével, a tökéletesség útjával foglalkoznánk, akkor ugye ezt már is kiemelném kezdetben, hogy a cím, ugye a tökéletesség ugye nem azt jelenti, hogy valami hibátlanságra való út, hogy Teréz leír nekünk azt az utat, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy egyszer végre hibátlan legyek. Nem, ilyen út nincs. A teljesség felé vezető út viszont van. Az viszont van. Miért? Mert a teljesség az nem az erkölcsi és a vallási szinten van, hanem a teljesség az a kapcsolati szintünkön van, tehát az Istennel való kapcsolatunk által az életünk kiteljesedik. Nem érzem magam félembernek, nem érzem magam befejezetlen embernek, akkor sem, ha még tele vagyok hibákkal, tele vagyok rossz döntésekkel, mulasztásokkal, az életem teljes. Az életem kiteljesedett, mert megtaláltam az engem vágyaimnak megfelelően szerető valakit. Ergo, a tökéletességre való törekvés megegyezik erre a teljességre való törekvéssel. Akarom, hogy az életem minél teljesebb legyen az Istennel való kapcsolatban. Ő az én teljességem, mármint az Úr. Benne és vele az életem egzisztenciálisan teljes. És akkor itt jön az a vigasztaló gondolat még, hogy akármilyen más tökéletlenség lehet az életemben, de én vele és benne már itt és most teljes vagyok, az életem kiteljesedett. Látjuk ezt a definíciót? Tehát, hogy teljes az életem már most, ha Istennel elhatároztam, hogy tudatos kapcsolatban akarok végre valahára élni, nem folklór kapcsolatban, nem fölszínes kapcsolatban, nem megfelelési kényszerben, hanem tudatos szeretet kapcsolatban, akkor már most kimondhatom magamról, hogy az életem teljes, mert végre felfedeztem vele ezt az engem kiteljesítő kapcsolatot. De természetesen ez nem azt jelenti, hogy az életem más szintjein ne lennének még hibák és gyengeségek. Vannak és lesznek. De pontosan az az érdekes, hogy amint az ember elfogadja azt, hogy én itt és most már teljes vagyok, azzal együtt, hogy még sok-sok tisztulni valóm van az életemben, érdekes, hogy pont ennek az elfogadásával kezdünk el változni, és a hibáinkból igenis lassacskán kitisztulni. Mert eddig mi volt a probléma? Az volt a probléma, hogy pontosan a hibátlanság keresése miatt és az abban való kudarc élményeink, lelkiismeret furdalása, frusztrációi miatt nem alakultak a hibáink. Nem változtunk, nem léptünk ki önmagunkból. Mert azt mondtuk, hogy nekem hibátlannak kéne lennem, elkezdtem járni ezt az utat, és amikor mégis hibát követtem el, akkor ez olybá frusztrált ennek a kudarca, hogy pontosan emiatt sorozatosan visszaestem a hibáimba, és nem tudtam belőlük egyáltalában kilépni. Ha a hibátlanságra törekszünk, ne csodálkozzunk, hogy állandóan visszahullunk a hibáimba. Állandóan. Mert ilyen nincs. Amíg élünk, nem leszünk hibátlanok, de erre senki a világon bennünket meg nem hívott, hogy hibátlanok legyünk. Ha erre a erkölcsi, vallási hibátlanságra törekszünk, az ebben való kudarcainknak a frusztrációja visszaejtett bennünket azokba a hibáinkba, amelyekből eredetileg szabadulni akartunk volna. Ez egy ördögi kör. De amikor azt mondjuk, hogy most már kimerem magamról mondani, hogy az életem teljes, azzal együtt, hogy még egy csomó sötétség van bennem, egy csomó gyógyulandó, egy csomó változandó dolog még van bennem, de hogyha elmondom magamról, hogy én már nem törekszek valamiféle hibátlanságra, hanem az Istennel való kapcsolatom teljességére, csodák csodája, hogy ezek a hibák és nehézségek bennem elkezdenek alakulni. Pont emiatt, mert elfogadtam őket. Pont azért, mert nem mondtam azt, hogy majd kijelentem magamról, hogy teljes az életem, ha már XY hibám nem lesz. Milyen sokszor beleesünk ebbe, hogy majd akkor teljes lesz az életem, majd akkor elégedett leszek önmagammal, majd akkor boldog ember leszek, ha kiküszöbölök egy csomó mindent az életemből, majd akkor kijelentem ezt magamról. De ez déli bábkergetés. Mert pontosan a hibátlanságnak ezzel a keresésével visszaesünk a hibáinkba. Ezzel szemben, amikor azt mondom, hogy én már most, itt és most a nehézségeimmel együtt igent mondok magamra, csodák csodájára ezek elkezdenek alakulni. Így kezd el alakulni a dolog, amikor önmagadra a nehézségével együtt igent mondasz. Ez vagyok én, Uram. Kész. Ezeket hordozom, nincs mit tenni. Nem mondom többé azt, hogy tökéletes leszek majd, ha. Elégedett leszek majd, ha ilyen meg olyan hibám nem lesz. Azt mondom, hogy most, itt és most elfogadom magam, és ezáltal a hibáim elkezdenek szépen lassan alakulni. Pontosan ezért mondhatjuk, hogy ez a fajta alakulás, hogy ez mennyire végtelenül fontos, hogy a hibáink, a nehézségeink, a bűneink, stb. Szépen lassan változzanak, de ez annak a függvényében változik, hogy én mennyire hiszem el magamról, hogy az életem már itt és most Istennel való szeretet kapcsolatomban teljes, ez már megvan, és a hibákból való kilépegedés, a dolgaimból való gyógyulás és változás, az egy élethosszig tartó út, de most már valahogy úgy, ez bennünket már úgy nem zavar. Mekkora ügyet csináltunk eddig abból, hogy júj, még vannak dolgaim, amik nem jók bennem. Hát előbb ezt ki kéne írtani, azt majd aztán Istennel kapcsolatozunk. Nem, ez fordítva van. Először kell Istennel kapcsolatozni, de intimen, és akkor majd utána mellékesen ott van az az út, hogy ennek függvényében változok. Változok. Testvérek, egyébként tudjátok, hogy a múltkor is mondtuk, lesznek dolgok az életünk, amiből változunk, és lesznek, amire ki kell mondanunk, hogy meg kell tanulnunk velük együtt élni. Ez mindenre így van. Csak itt a megkülönböztetés nagyon nehéz. Vannak akár benső nehézségeink, akár szociális kapcsolati nehézségeink, amikre azt kell mondani, hogy ez változtatható, és ki meg is kell változtatni, és van egy másik dimenzió, amelyre azt kell mondanom, hogy ott a megoldás, a gyógyulás az, ha megtanulok együtt élni a megváltoztathatatlannal. Csak ennek a megkülönböztetése nagyon nehéz. Nagyon sokszor, amire igenis erőt kéne bedobnunk, hogy változtassunk, arra azt mondjuk, hogy hát ez már nem változik. Ez már így van, ez már nagyon rég így van. Ezzel inkább megtanulok együtt élni, pedig egy kis erőfeszítéssel valószínű változott volna a dolog, csak túl könnyen megadtuk magunkat. Azt mondjuk, hogy hát én már hallottam ilyen is, hogy én már 40 éves vagyok, én már nem változom. Nem igaz. Nem igaz. Tehát vannak dolgok, amire túl könnyen kimondjuk, hogy nem változik, pedig változna, és ugyanígy az ellentéte is igaz, valami ellen pedig vérfolyással, orvérfolyással küzdünk, pedig ott meg kéne nyugodnunk, hogy az a dolog nem fog változni. Az ellen az egy célmalom harc, ott fölösleges a harc. A gyógyulás az lenne, ha azt elfogadnám annak a megváltoztathatatlan kínjaival együtt. Tehát a két dolog azért ott van az életünkben. Jó, de az ilyen messze nem menjünk, mert még lesz természetesen erről szó később. Tehát a teljességem elfogadásával a hibáim, azokról fogom tudni, hogy úton vagyok velük. Kész. De már nem frusztrál, a kelleténél jobban az, hogy hát még nem vagyok hibátlan, de nem is kell, hogy az legyek, sok mindenből tisztulnom kell, de hát ez egy út, amellett, hogy én Istennel már most megtaláltam a teljességemet. Barsi Balázs atya azt mondja, hogy a tökéletesség elsősorban nem vallási és nem erkölcsi kategória. Nagyon szeretem ezt. Tehát, hogy a tökéletesség az nem csupán vallási és erkölcsi kategória, így mondja ő, hogy a szent, ugye az, aki szent, az nem az az ember, aki csupán vallásos és csupán erkölcsös. Tehát nem a tökéletesség, a teljességünk, vagy akár mondhatnánk, hogy a szinonimákat folytatva, hogy ugye ki a, tehát a szent, aki a teljes ember, aki ugye a misztikus, ezeket ugye a fogalmakat néztük meg, ez mind szinoníma, hogy valaki szent, teljes és misztikus, ugye az ugyanaz, ez szinoníma. Arra mi jellemző? Nem biztos, hogy az jellemző rá, hogy ez a bizonyos ember, akiről beszélünk, ő a vallásban és az erkölcsben fedhetetlen. Tehát itt van egy másik kategória, az, hogy valaki csak vallásos és csak erkölcsös. Fantasztikus megállapítás ez. Miért? Mert, nézzük ezt meg, mert mind a kettő, a vallásom gyakorlata és az erkölcsömnek a betartása igazából lehet egy izom munka, mondjuk így. Ezt magunkba ki lehet gyúrni, meg lehet csinálni, ha elszánom magam, anélkül, hogy belépnék az Istennel való kapcsolat teljességébe. Lehetek csupán vallásos és erkölcsös úgy, hogy közben nem élek Istennel való kapcsolatban. Avilai Teréz ilyen volt 40 éves koráig. Csak vallásos és erkölcsös. Istennel való kapcsolatról nem volt nagyon süttivalója, de ezt ő maga írja le. Tehát fantasztikus dolog ezt látni, hogy Szent Pál igazából erre mondja, hogy ez a testnek a holt cselekedete, mert a csak vallásos, csak erkölcsös ember azt ezt önmagában ki tudja művelni, anélkül, hogy belemerne menni az Istennel való személyes, misztikus kapcsolatnak a teljességébe. Mert a csak vallásos ember az mit csinál? Ugye az végzi és teljesíti a vallás a szabályait. Mindent megcsinál, amit a vallása neki előír. Eljár templomba, megtartja a böjtöt, elvégzi az imádságot, áldozik, gyónik, tühtik minden, ahogy a nagykönyvben meg van írva. De ezt én megcsinálhatom Istennel való kapcsolat nélkül. Megcsinálhatom, mert lehet a munkahelyemen akkor jutok előre, ha ilyen vagyok. Hogyha én betartom a vallásomnak a szabályait. Hát mert lehet, hogy ez van. Vagy betartom, mert tradíció, vagy mert félek attól, hogy mi lenne, ha nem tartanám be. Sok-sok motiváció lehet, ami miatt kialakulhat ez bennünk, hogy csupán vallásosak vagyunk, anélkül, hogy az Istennel egy 24 órás állandó kapcsolatot élnénk. A vallásos ember végzi és teljesíti vallása szabályait, tehát fedhetetlen ebből a szempontból, ő a minta katolikus. Hát ő aztán elmegy vasárnap, ő aztán böjtöl, ő aztán egy húsdarabot pénteken nem enné, meg inkább kipöszköli az elő csövéből, mint hogy lenyelje. Hát úgy illik, jó katolikus, jó kereszténynek, hát nyilván. De ez az ember lehet, hogy ezt a fajta vallásbetartást izomból csinálja, ez bárki megcsinálhatja, mint egy harcművészetet el lehet sajátítani, és anélkül, hogy belépne az Istennel való kapcsolatba. Ez az ember tud minden imát és éneket, a Bibliát és a katekizmust fejből, az összes minden tudja fejből, ez csupán még izom munka, agy munka. Tehát eljönni a két lábammal vasárnap misére és beülni a padba, azt Istennel való kapcsolat nélkül is meg lehet csinálni. Meggyónni, elmondani a dolgaimat szabály szerint, és aztán a szentostját magamhoz venni, az izom munka is lehet önmagában. Tudni a Bibliát, a katekizmust, az énekeket, minden csípőből tüzelek, annyira tudom, akkor is ez még lehet csupán egy agymunka és izommunka, nem véletlen, hogy teológiát tanultak-e, tudják, hogy a teológiát ateistaként is el lehet végezni. Nem kell hinnem benne. A vizsgán nem azt kérdezik, hogy hiszel-e benne. Nem azt kérdezik, hogy mit mondott XY, mi a definíció, mi a dogma, mi ez meg mi az, ezt kérdezik. Tehát nyugodtan el lehet végezni a totálisan teológiát, pappá lehet szentelődni úgy, hogy nincs meg ez az Istennel való teljes kapcsolat. És ez azért, de ez azért nem új, azért ezt Jézus már a kezdetettől fogva erre bennünket figyelmeztet, mert ugye itt van a farizeizmusnak a veszélye. A farizeusra pontosan ez volt jellemző. Ő tényleg betartott minden vallási szabályt, tényleg fedhetetlen volt az erkölcsben, de semmi köze nem volt az Istennel való kapcsolathoz, és emiatt kilógott a lóláb az emberekkel való kapcsolatában is. Nagyon fontos ezt látni, hogy amikor a teljességet keressük, akkor nem azt a kategóriát keressük, hogy betartsuk a vallásos törvényt, amire nem azt mondom, hogy rossz, csak önmagában még egyáltalán nem elég. És ugyanígy az erkölcsileg fedhetetlen ember nem biztos, hogy egyenlő a szenttel. Egyáltalán nem biztos. Mert valaki, hogy én erkölcsileg fedhetetlen vagyok, nem öltem meg senkit, nem okozok rosszat senkinek, lehet annyira félénk vagyok, és annyira magamba zárkózó, hogy én a lénynek se tudnék ártani. Ez még csak egy dolog. Egyáltalán nem biztos, hogy ez egy Isten kapcsolatból fakad. Tehát csupán, hogy valaki azért, mert megtartja az erkölcsöt, abszolút, fog összeszorítva, nem hibázok az erkölcsben. Én vagyok a fedhetetlen erkölcsiség. A tüchtig tényleg a legnagyobb erkős csősz ezen a világon, meg is mondom másoknak, akik nem ilyenek. És hát tartom magamat a katolikus etikához, minden házassági erkölcs, minden úgy betartok, ahogy a nagykönyv meg van írva, még ez is lehet csupán izommunka. ezt is meg tudom csinálni. Hát testvérek, olyan dolgokra képes az ember, ha belegondolunk, hát a Guinness rekordok meg minden. Miért ne tudná valaki ezt is betartani saját erejéből, ha valaki a szájával elhúz egy repülőt például, mert van ilyen Guinness rekord, nagyon nagy dolog, dolgozott rajta 40 évig, hogy meg tudja csinálni azt a 20 másodperces mozdulatot. Óriási, óriási. Valaki miért ne tudna azt mondani, hogy én nekem az a rekordom, hogy én az erkölcsöt, ahogy a katolikus egyház tanítja, és a törvényeket úgy betartom, hogy abban feddés nincs, az minden teljességgel meg van tartva. Na pontosan itt látjuk, hogy hiába tartja be valaki az összes vallási szabályt, hiába tartja be valaki az összes erkölcsi szabályt, ettől még automatikusan nem biztos, hogy Istennel teljes kapcsolatban él. Élhet. Megvan rá a lehetősége, de nem automatikus. Nem automatikus. Azért, mert betartom a törvényeket, még egyáltalán nem biztos, hogy benne vagyok ebbe a kapcsolatba, de hát ennek nem az örök ikonja, Avila itt ez egyik kedvenc biblikus ikonja, a gazdag ifjúnak az ikonja. Aki úgy megy oda Jézushoz, hogy ezt ő megtartja. Uram, megtartok mindent. De egy hiányérzettel megy, hogy valami még kéne. És Jézus maga azt mondja neki, hogy igen, nagyon szuper vagy, de valami még neked hiányzik. A lényeg. Add el mindened, azaz légy be Jézussal ebbe a kapcsolatba. Látjuk? Tehát ez a különbség, hogy itt van egy halálugrás a kettő között, ezt kell igazából megtennünk. Erre vagyunk hivatva, hogy ezt megtegyük. Nagyon-nagyon fontos. Igen, hogyha azt mondtuk, hogy a szentre mi jellemző, nem biztos az, hogy csak az, hogy vallásos és erkölcsös, lehet a szentnek vannak hibái, például a vallásban, a vallási törvény gyakorlása terén, lehet a szent hibázik. És lehet az erkölcs terén is hibázik. És mégis szent, miért? Mert éli a Krisztussal való abszolút személyes kapcsolatot, próbálja tenni a dolgát, és szeretni a körülötte élő embereket. Ez a szent. A szent az, aki ragaszkodik Krisztushoz, az ő útján akar járni, vele való tudatos kapcsolatban, úgy, hogy közben teszi a dolgát, és próbál a mások felé való szeretet útján járni. Ez a szent. És ez a valaki hibázhat a vallásban. Lehet, hogy van egy-két furcsa elképzelése dolgokról, lehet, hogy hát nem olyan szabályosan gyónt, vagy áldozott, vagy kihagyott egy-két vasárnapot, lehet nem böjtöl pénteken. Jaj. És akkor még az erkölcsbe is néha hibázik. Anyám, uram, még a végén hibát követi. De pű. Hát majd szépen kijön belőle. Mindegy. De, és itt ugye a nagy különbség. Ugye a szent az, aki megéli ezt a kapcsolatot, a csak vallásos, csak erkölcsös ember definíciója, mi lenne, ki ez az ember? Én azt mondanám, hogy ez a jó állampolgár. Ez a jó állampolgár. Hát ez jó. Jó állampolgárság. Ez nem rossz önmagában. Tehát hát nem csinál bajt, nem öl meg senkit, nem sikkaszt, nem tör házasságot, nem rabol ki bankot, nem csinál. Szépen, erkölcsösen, vallásosan csinál mindent. Rendben van, de attól még egyáltalán nem biztos, hogy belépett az Istennel való kapcsolatnak a teljességébe. Tehát nem arra vagyunk hivatva csupán, hogy jó állampolgárok legyünk, hanem arra, hogy szentek legyünk. Azért ez egy-két eléggé nem szemben álló, de mondjuk így élesen elváló dolog. Tehát a jó állampolgárság az egy jó dolog, persze az egy kulturális tényező, csak ne azonosítsuk a jó állampolgárt, a vallásos és erkölcsös állampolgárt a szenttel. Mert egyáltalán nem biztos, hogy arról van szó. A szent lehet sokat hibázik a vallásban és az erkölcsben, mégis szent. Nem arra vagyunk hivatva csupán, a jó állampolgárok legyünk, ez még a kevés. Ez még a gazdag ifjúnak az a hozzáállás, hogy mindent megtartunk, de valami még hiányzik. Aztán elmegy szomorúan, mert hát ő ezt a két dolgot nem tudta összeegyeztetni. Tehát sokkal többre vagyunk hivatva, mint csupán vallási és erkölcsi törvények betöltésére. Ami fontos, nem azt mondom, hogy ezek nem fontosak, csak ha itt megállunk félúton, a jó állampolgár katolikusnál, lehet jobb, ha el se kezdtük volna az utat. Ha megállunk félúton e felé, lehet jobb, ha el se indultunk volna, mert ebből születik aztán, ebből a fajta vallásosságból születik aztán, az az örök veszély, amire Jézus kezdetektől fogva bennünket figyelmeztet, a farizeizmus, a képmutatás. Én betartom, én csinálom, az bezzeg ott, az nem. És ebből fakad a szeretetlenség, ebből fakadnak a szakadások, mikor másokat elítélünk, magunkat jobbnak tartjuk, ebből alakulnak a kis klikkek, ebből alakulnak az egyházi gettó, amely magát bezárja, és mások pedig azok, az jó, azok gonoszok, azok csúnyák, azok rosszak, azokhoz mi nem megyünk. Ferenc pápa erre mondja, hogy az önmagába bezárult egyház. Az önmaga felé hajló egyház, amely a maga kis elefántcsont tornyából lövöldözi ki a bűnösöket meg a gonoszokat, de egyébként, hogy kilépne azokhoz a szerencsétlenekhez, mondván, hogy ők is Istenre szomjazó emberek, csak szegénykék nem találják, mert nekik lehet nem volt a kármelitáknál hittanóra. Ugye? Tehát ez az, amit meg kell értenünk, hogy micsoda küldetésünk van azzal, hogy mi most itt vagyunk. Na, tehát akkor... Ez egy jó állampolgár, de még nem biztos, hogy szent. Üdvözül. Ja, ez nem kérdés. Üdvözül. Csak senkit nem visz magával az üdvösségbe. Ő üdvözül, testvérek, nem az üdvösség a kérdés, hogy ki megy a mennyország, meg ki nem. Én nem azért vagyok keresztény, hogy mennyországba jussak. Ha azért vagyok keresztény, akkor nekem a kereszténység is csupán egy életbiztosítás a sok közül. Olyan nagy önzőség tud lenni, hogy... Jaj, jó legyen a földi életemben is, de jó legyen már utána is. És ezért megcsinálom az összes kis vallásos praktikát. Na, hogyha bármilyen Jézus szíve kilencedeket azért végzünk, hogy a mennyországba jussunk, akkor testvérek, végünk van. Akkor ez mágia, babona. Az egész. Ilyen imakönyvek vannak. Nagy fölkiáltással akarod magadnak biztosítani mennyországot? Végezd el ezt meg azt az imádságot. Testvérek, ez nem az evangélium. Semmi köze. Én nem azért akarok a mennybe menni, mert a halálom után is jó legyen, ez önzőség. Hanem mert Jézussal akarok lenni most is, meg a halálom után is. Ez a halálom után, ez hol van, tök mindegy. Vele akarok lenni itt is, meg akkor is. Értjük? Tehát nem a mennyországba törekszünk, nem ez a keresztény. Az a keresztény, aki Jézussal való kapcsolatra törekszik. A halála előtt, meg után is. Vele akar lenni. Na és csak zárójelbe. Tehát. Feladatunk ezeket nem összekeverni, hanem elfogadni a vallási és erkölcsi tökéletlenségünket abban a tudatban, hogy Istennel már teljesek vagyunk. Igent mondani arra, hogy nagy úton járok én még, kell még tisztulnom, sok hibát elkövetek vallásban és erkölcsben, de Istennel már most teljes vagyok, és amikor erre a teljességre fókuszálok inkább, és nem a hibáimnak az irtogatására, csodák csodájára a hibáim, a nehézségem elkezdenek szép lassan tisztulni. Amikor nem azokra figyelek. Fantasztikus. Tehát amint nem magára, a hibára, a bűnre figyelek, hanem Istenre, akkor tényleg erőt kapok ahhoz, tényleg képes leszek arra egyre inkább, hogy azokból a hibákból, nehézségekből fokozatosan egyre inkább kilépjek. Na, hát ennyi lett volna ez a kis alapozó munka, amit nagyon fontosnak tartottam ennek az egésznek az elején. Tehát testvérek, tehát most gondoljunk bele ebbe az elmúlt három előadásba. Kiderült, hogy mindjárt, akik itt vagyunk, mik vagyunk? Misztikusok vagyunk, szentek és tökéletesek. Mehetünk haza, nem? Nem folytatjuk tovább, mert hát nem, azért megyünk tovább, persze. Tehát azért már megérte eljönni, nem? Ezekért a dolgokért. Mondom, merjük nyugodtan ezeket a prekoncepciókat, tehát ezeket a, tehát hogy a tökéletességet a hibátlansággal azonosítjuk például, merjük testvérek ezeket Isten iránt való szeretetünkből ezeket a koncepciókat így lebontogatni. Nyugodtan. Tehát ezzel nem leszel eretnek, nem leszel nem tudom én micsoda egyház ellenes, hogyha megpróbáljuk a dolgokat úgy érteni, ahogy vannak, és nem elégszünk meg csupán a tradicionális, felszínes, kulturális, mindig így mondtuk, mindig így csináltuk címkéjű magyarázatokkal. Nagyon fontos ezeket bontogatni, mert a hagyomány, a kultúra, a neveltetés és a hiányos és felszínes hitoktatás miatt ezekre a fogalmakra rárakódtak ezek a betonelemek, amelyek nem engedik, hogy lássuk annak a lényegét. Tehát felszínes hitoktatás, kulturális, mindig így mondtuk dolgok, a misztikus az, akinek a soroganyál a szájából, mert el van ragadtatva, a szent az, akit szenté avatnak, aki csak pap lehet, meg apáca, meg mit tudom én, micsoda, a tökéletes az, akinek nincs hibája. És ez a közhangulat ugye sokszor beveszi magát a fejünkbe. Prédikációk, hitoktatások, stb. Szólnak erről. Na ezért érdemes megállni egy szóra, és azt mondani, hogy gondolkodjunk már el azon, hogy ezek a fogalmak mit is jelentenek. És amikor az ember egy picit ezekbe belegondol, azért könnyen rájön arra, amit eddig itt most levezettünk. Hát akkor ezek után, akkor már közelítsük meg a belső válkastélyunkat, eddig itt ugye feküdt ilyen szép nyugodtan, meg sem mertük érinteni, most se nagyon, de azért már egy kicsit így megyünk így körülötte, mint a macska a forró kása körül egy kicsit, mert hogy ugye az a belső válkastély, ez az a mű, amit mi az elkövetkezendő X időben ugye tárgyalni fogunk. És ez a katekézis, ez a lelkiségi hittan, amit ugye minden kedden itt lehet hallani, ez nem más, mint egy bevezetés ebbe a műbe. Tehát nem helyettesíti ez a katekézis azt, hogy az ember végső soron egyszer majd a saját kezeibe vegye a belső várkastélyt, és saját maga lépjen bele az Avilai Terézzel való beszélgetésbe, dialógusba. Ez, amit én mondok, ez nem helyettesíti ezt az olvasást, hanem sokkal inkább megkönnyíti a helyzetünket, sokkal inkább én ilyen kulcsokat szeretnék adni ahhoz, hogy ennek a műnek az olvasása egyrészt gyümölcsöző legyen, másrészt pedig, hogy abból le tudjuk magunknak szűrni ezeket a legfontosabb igazságokat, ami a lelki életünknek nagyon-nagyon jót fog tenni. Tehát hagyni kell, hogy a Szentlélek szóljon személyesen neked Teréz műve által. Tehát ezt hagyni kell, de természetesen ez a fajta katekézis, ami itt van, az segít ebben az egyéni olvasásban. De ugye jöhet aztán az ellenvetés, amiben teljesen egyetértek azzal, aki ezt ellenveti, hogy azért ez a fajta egyéni olvasás, tehát aki fogott már a kezébe misztikusokat, és elkezdte őket olvasni, egy Avilai Terézt, egy keresztes Szent Jánost, az rájön, hogy ez nem kis kegyed. Nem blik. Az könnyű, nem fakanál, vagy mondhatnék már. Nem könnyű olvasmány. És nem örömteli az olvasás kulcs nélkül. Elkezdem olvasni, és hát értem is meg, nem is. Valamit értek, valamit nem. De hát egyébként, hogyha a belső várkastélyt úgy natúr elkezdjük olvasni, mindenféle bevezetés nélkül, akkor általában az szokott lenni a tapasztalat, hogy így a harmadik, negyedik lakásig eljutunk, aztán pedig sútba vágjuk az egészet, hogy onnantól nekünk jönnek ezek a természet feletti, meg júj, micsoda dolgok, és onnantól kezdve azt mondjuk, hogy ha ennyivel rövidebb lenne a Hokerlinek az egyik lába, akkor inkább alá betenném, mert hasznosabb lenne. De egyébként, tehát nagyon-nagyon fontos látni, hogy olvasási kulcsok nélkül ezeknek a műveknek az olvasása nagyon nehéz. Tehát nem populáris, ilyen könnyű olvasmány, hanem nehéz olvasmányok ezek. De még így is Avilai Teréz egy közepes nehézségű szent. Azért egy keresztes Szent János azért nehezebb. Nyelvezetében nem nehéz, amit ír, de a nyelvezete nehezebb, de hozzá is van egy kulcs, amit az ember, ha megkap, akkor az egész kinyílik. Anélkül a kulcs nélkül ez a kincses bánya szinte bezárásra van ítélve, kulcssal viszont minden kinyílik. Az az én feladatom itt, hogy ezeket a kulcsokat megadjam nektek. Tehát ezért van a katekézis, hogy legyen kulcsunk az egyéni olvasáshoz. Nehéznek és misztikusnak tűnik, ez a mű, tűnik, de egyébként nem az, mert hát elvileg ez mindenkinek szól. Mondtuk ugye a múltkor, hogy Avilai Teréz egyház tanító, és az egyház azokat avatja egyház tanítóvá, akikről kimondja, hogy ezek a művek mindenkinek szólnak. Tehát, hogyha ez nem szólna neked és nekem, akkor Avilai Teréz nem lenne egyház tanító. De azért itt van egy ilyen kis akadály, hogy szól ez nekem, csak vannak bennem bizonyos előítéletek, van, amit nem értek, hát azért van ez a katekézis, hogy azok az akadályok az egyéni olvasásból kitisztuljanak. De hát testvérek, azért, mi keresztények nem mondhatjuk azt, hogy el vagyunk szokva a nehéz könyvek olvasásától. Hát egy szentírás. De most az könnyű olvasmány? Hát megszülünk a Szentírást olvasni néha. Borzadályosan nehéz. Az ember kezébe veszi az Ószövetséget. Jó, anyám, uram, még az evangéliumot is, Szent Pált, római levél. Uram Isten, nem értek semmi. Megigazulás, meg... hogy van? Tehát nem igaz, hogy mi katolikusok könnyű olvasmányokhoz vagyunk szokva. A Szentírás is egy borzadályosan nehéz olvasmány. És akkor Isten most ezt hogy gondolja? Most miért ad nekünk ilyen nehéz olvasmányokat, hogy tessék, Szentírás, több ezer évvel ezelőtti, mérhetetlen messzességben lévő kultúra és írókáimnak a sok-sok százada és kulturális eltéréseknek a szövevényében kialakult mű, amit mi már nem értünk, miért ad ilyet? Miért ad egy ilyet, hogy Avilai Szent Teréz, 16. századi Spanyolország, ami azért már távol van tőlünk, meg ez a misztikus nyelvezet, miért ad Isten nekünk ilyen nehéz olvasmányokat? Azért, mert Isten nem néz bennünket bölcsisnek, nem néz bennünket kisgyereknek, hanem ő nehéz szövegeket ad. Miért? Azért, hogy amikor megküzdünk a nehéz szövegnek a tartalmáért, a tartalom még jobban a tieddé váljon. Mert amiért megküzdöttél, az sokkal jobban a tied. Ezért Isten nem ad ilyen gyors éttermi írásokat, hogy oly de könnyű, mindent értek, és egyáltalán nem biztos, hogy érted attól, hogy egy mondat benned összeállt. Isten azért ad ilyen nehéz szövegeket, hogy dolgozzál vele. Törd fel azt a diót, ahogy csak tudod. Miért? Hogy ez a behatolási munka során a tartalom még inkább beléd épüljön, mert dolgoztál érte, mert föltörted érte azt a diót, mert azt a bányát, azt előtte, azt az alagutat te kiástad, mielőtt a kincsekig eljutottál volna, és éppen ezért azok a kincsek sokkal inkább a tieid lesznek, sokkal jobban értékeled őket. Ezért kapunk Istentől nehéz szövegeket. Hogy dolgozzunk vele, ne dobjuk mindjárt a súlyba, mert hát annyira hozzá vagyunk szokva ehhez, hogy amit első blikre nem értek, azt elrakom. És persze jó, kellenek a kulcsok, de azért az a érzésem testvérek, hogy túl könnyen feladjuk néha. Kezünkbe veszünk valami művet, és azt mondjuk, hogy ezt én nem értem, de lehet, ha 2-3-szor elolvasnám, lehet már megérteném. Azért ez a mai embernek egy kicsit a nehézsége, hogy ami elsőre nem megy, azt hagyjuk. Amit elsőre nem értek, az túl bonyolult. Mert lehet 2-3-szor el kéne olvasni. Mert manapság ugye inkább az a divat, hogy mindent elsőre érts, mindent elsőre láss, minden elsőre olyan legyen olyan egyértelmű. Szerintem a mai ember ezért küzd például, vagy sokan például a komoly zenével, akár fiatalok. Mert egy szimfóniát meghallgatni, hogy nem arról van szó, hogy már is egyből érzed, hogy az mit akart mondani ez a szerző. Az bontakozik. Oda szemlélődés kell. Ott végig kell hallgatni 10 percet, mikor csak valami fúvós hangszer ottan makog valamit, de azzal ki akar fejezni a szerző valamit. És nem az van, hogy instant kávé. 3 perces egy sláger, és abban minden benne van. Jók ezek a slágerek, nem azt mondom. Csak hozzá vagyunk szokva az, hogy egyből már is értem, látom, tudom, de ez egy felszín. És amiért már egy kicsit küzdeni kell, egy verset többször el kell olvasni. Nem lehet egyszer elolvasni, és már értem. Egy akárkit, egy Pilinszkit, egy József Attilát, nem lehet csak úgy, hogy hát most ez tetszik, vagy nem tetszik. Nem ez a kategória van. Egy képet, egy festményt megnézni nem lehet egyszer egy pillanatra. Hogy szép, vagy nem szép. Az mindegy, hogy szép, vagy nem szép. Bele akarok elépni a festménynek, a zenének a világába. Meg akarom érteni, hogy miről szól, és az nem megy egy pillanat alatt. Ott kell állni a kép előtt, és nézni kell, és szemlélni kell a részleteket, amíg elkezdtek belépni annak a világába. Azt a zeneművet többször meg kell hallgatni ahhoz, hogy belépjek annak a világába. Azt a verset többször el kell olvasni ahhoz, hogy elkezdjem annak a tartalmát megérteni. Nem instant, nem gyors éttermi kaja. Éppen ezért adja nekünk Isten ezeket a műveket, amelyek elsőre kemény diónak tűnnek, hogy dolgozzál vele, próbálj meg belelépni, és meglátod azt a gyermeki örömöt, amikor az ember elkezdi ezekben a szövegekben felfedezni a tartalmat. Mikor ásol le, és először a sok-sok homok, meg víz, meg minden után először érsz el, nem tudom, az olajig, vagy valahova, ami értékes. Az az öröm, amikor elkezdjük ezeket a dolgokat együtt kiásni.
Azért ez fantasztikus, de hát a Biblia is így működik. Amikor a Szentírás először megnyílik neked, amikor nem mondod azt, hogy ez bonyolult, ezt nem értem, ezt mi mondja, de Jézus bizony mi mondja. Hát próbáld meg kitalálni, hogy vajon mi mondja. Valamiért mondja. Ilyeneket mond Jézus. Ezeket mondja. Oda van írva. Ne elégedj meg, ha nem tudom, mit, ha mi mondja. Hát mert biztos rossz napja volt, az evangelista eltévesztette, vagy van. Nem. Van egy oka. Próbáld meg fölfedezni. Persze, hogy egyénileg nem megy, de hát ezért vagyunk mi, ige hirdetők, hogy segítsünk az egyéni olvasásban. Tehát ugye megmondta már ezt Takács Nándor Justin a rendtársunk is, hogy a papot meg a kutyát a szájáért tartják, és teljesen igazad. Nekünk az a feladatunk, hogy beszéljünk. Mi megadjuk azokat a kulcsokat, ezért tanultunk, ezért etetnek minket, mert ezért van plafon a fejünk felett, hogy ezeket mondjuk. Kész. És milyen nagy szerencse, hogy azért vagyunk egy páran így. Tehát ezért kapunk nehéz szövegeket. Egyébként például, hogyha már nehéz szövegeknél vagyunk, kármelit a tekintetben, keresztes Szent János Avilaitérű, de hát jöhet így a fölvetés, hogy de hát ráadva, hogyha csókolom, hát a kis Szent Teréz az meg könnyű. Hát a kis Szent Teréz ő a sztár, a kis Szent Teréz a celeb, a kis Szent Teréznek a szobra mindenhol ott van. Kis Szent Teréz ünnepén a templom úgy megtelik emberrel, hogy ihaj. A Villai Terézre azok jönnek el október 15-re, akik egyébként is, keresse Szent Jánosra december 14-re, meg ma azok se, akik egyébként is el szoktak jönni. Ilyen lefelé ágazás meg. És akkor most miért? Most kis Szent Terézben egyébként ez egy veszély. Igen. Hogy kis Szent Teréznek van egy könnyű íze. Ha kinyitott, mindjárt érthető. Ő nem mond ilyeneket, hogy belénköntött szemlélődésben, a passzív éjszakában, és a színekvanon kegyelmek által. Ő ilyeneket nem mond, ő azt mondja, hogy Jézuskának a pillangócskája, meg a labdácskája, meg a hű, meg a rózsaszín, felhőcskén úszunk, meg a minden. Ő ilyeneket mond. És akkor az ember azt mondja, hogy jaj, hát ez olyan szép, meg könnyű. Na most ezzel kapcsolatban az a veszély, hogy Lisieux-i Szent Teréz éppen olyan mély, mint a belső várkastély, éppen olyan mély, mint egy keresztes Szent János, csak vele az a veszély, hogy könnyűnek tűnik, és elveszünk a fölszínben. Vigyázzunk ezzel! Tehát azért, mert a Lisieux-i Terézt egy mondatból értjük, nem biztos, hogy megértettük azt, amit mondani akar. Azért Lisieux-i Teréznél borzasztó súlyos képek vannak azért. Tehát, hogy az ő sötét éjszakáját, az ő irdatlan szenvedését nem úgy írja le, mint keresztes Szent János ilyen nagyon kemény képekkel, hanem ő úgy, hogy Jézuska a labdácskáját ugye az ágy alá sútba dobta, és nem foglalkozik vele. Testvérek, az egy végtelenül kínos tapasztalat, amit Teréz átél. Ugyanaz a kín, ugyanaz a szenvedés, mint az összes szent és misztikus, amit átélt, csak ő ilyen könnyed képekkel fejezi ki, de a dráma mögötte az ugyanaz. Tehát valaki így fejezi ki, hogy keresztre vagyok feszítve Krisztussal, vagy ő nélküle, és nem látom az eget, és besötétedett minden, valaki ezt mondja. Lisieux-i Teréz meg az, hogy a kis Jézus a labdácskáját, ami én vagyok, azt az ágy alatt felejtette. Ugyanaz a dráma jegyedül lét, az az elhagyatottság érzés. Ugyanaz. Csak a nyelvezet ilyen könnyebb. Igen, ez a kis 19. századi francia édeskés, igen, arisztokrata nyelvezet. Igen. De nem azt jelenti, hogy ez nem olyan mély, ugyanolyan mély, csak meg ne álljunk a fölszínnél, kis Szent Teréznél. Tehát nagyon fontos ezt látni. Egyébként Lisieux-i Teréz egy kulcs Avilai Teréz és keresztes Szent János megértéséhez. Tehát ha Avilai Teréz plusz keresztes Szent János az egyenlő Lisieux-i Szent Teréz. Tehát ő benne látom azt, hogy mit jelent ennek a két nagy szentnek a tanítása egy valakinek az életében. Ő neki nem voltak látomásai, nem voltak nagy elragadtatásai, egy érzékeny, szeretetfüggő kis kislányka volt, aki aztán megváltozott Jézus szeretetében, aki aztán kármita nővér lett, de aztán az vallásban egyáltalán nem volt nagyon otthon, mert aztán elaludt a kóruson imádság közben. Ugye ezt tudjuk? A Lisieux-i Teréz a kórus ima közben úgy bealudt, mint annak a rendje. Ezt ő maga írja le, csak hogy utána a nővérkéi ezt kicenzúrázták ám a művéből. Később, már aztán az eredetiket olvasva ott van, hogy ő maga leírja, hogy hát elaludtam. A jó apáca az nem alszik el, ugyan, de én elaludtam. De hát ez az, mert nem a csak vallásos, csak erkölcsös a szent, hanem az, aki néha neki nem sikerül, néha belealszik, tehát ő írta, hogy de hát Jézussal aludtam el az ő karjaiba, puff. Lehet sokkal előrébb volt ott aludván, mint a sok nővérke, aki ott szépen tüktig mondta a breviáriumot, de köze nem volt Jézuskához. Nagyon fontos ezt látni. Nekát Lizjué Teréz, ugye a cellájának a fala az ilyen lambéria, tehát ilyen faborítású, és ott belevéste valami vágó eszközzel azt a mondatot, hogy Jézus az én egyetlen szerelmem. Ezt akkor véste bele, amikor a legpokolibb hitbeli kínokat, kríziseket élte át. Amikor azt mondta, hogy nincs is Isten. Amikor azt mondja, az ateisták asztalánál ülök, és az ő kenyerüket eszem. Értem őket, mert az van bennem, hogy nem tudok hinni a mennyországban. Lizjué Teréz ilyen sötétségeket élt át élete végén. És ekkor, hogy valahogy biztosítsa magának, hogy de ő hisz Jézusban és szereti Jézust, egy valami késsel belevéste a falba, a fába ezt a mondatot. És ez persze utána a nővérei, akik aztán vallásosak meg erkölcsösek voltak, csak szentek nem biztos, mit csináltak, ezt eltakarták. Hát nem szabad ezt látni az zarándokoknak, ha ide jönnek, de apáta firkálja a falat! Ráadásul Lizjué Teréz összefirkálta a falat! Hát ez borzasztó, valamit csinálni kell, ki kell satírozni, javítani, ez nem illik bele a szent képbe. Látjuk? Pontosan itt ez az óriási különbség. Tehát Lizjué Teréz iszonyú mély, csak a forma, amiben ez a mélység benne van, az egy picit könnyedebb. De vele se spóroljuk meg azt a fáradtságot, hogy igenis merjünk neki is a mélyére nézni. Na, szóval... Akkor már nézzük is azt, hogy a belső várkasté, ugye aminek van egy szövege, hála a magasságos Jóistennek le van fordítva magyarra. Ez egy nagyon nagy előnyünk, hogy le van fordítva magyarra. Jelenleg a mai piacon, a mai misztikus piacon két fordításban áll rendelkezésünkre, két fajta fordításban a mű, tehát kétféle fordítás. Az egyik az elévülhetetlen érdemeket szerző Szegi Ernő atyának a fordítás, aki ebben a házikóban, a Győri Kármelben fordította le ezeket a műveket, tehát nem is tudok róla meghatottság nélkül beszélni, mert valamelyik cellában, ami valószínűleg már a Klastrom Hotelben van, de valahol arra felé, a kis írógépén, mert olyan már neki akkor volt, lefordította Avilai Teréz műveit. Tényleg, tehát Szegi Ernőről, erről az első fordítóról néhány szót, ugye ő egy iszonyú tehetséges ember volt, tehát a kármeliták nagyon jól jártak vele, mert egy poliglot volt, tehát a nyelvekhez óriási tehetsége volt, nagyon sok nyelvet tudott. Egyébként ő spanyol nyelvterületen soha életében nem tartózkodott, már leírja az életrajzában, kármelitaként tanulta meg a spanyolt, azért, hogy lefordíthassa Teréz műveit, de soha nem beszélt spanyolul senkivel. Jó, azért az is igaz, hogy a spanyol kritikai kiadás alapján fordított, de ott volt neki kitakva az olasz, a német, meg a francia fordítás is, ami segített neki, hogy lefordítsa. Tehát amikor nehézségei voltak a spanyollal, akkor ehhez a másik három nyelvhez fordult. Ő egyébként ugye nem volt mindig kármelita, ő szintén, 40-valahány éves kora környékére lépett be a kármelitákhoz, de addig is ő pap volt meg szerzetes, méghozzá cisztelci. Ő cisztelci pap, szerzetes volt, ugye Zircen lépett be ő a rendbe, fiatal két érettségi után, és szépen ott felszentelték, és cisztelci szerzetes pap lett, és amilyen tehetsége neki volt, így ment szépen fölfelé a hierarchiában, olyannyira, hogy Rómába került, és ő lett az úgynevezett prokurátor generális, a cisztelci rendnek a prokurátor generálisa, ez magyarul azt jelenti, hogy a generális, tehát a főnök, a főfőnök, a góré után az első személy. Tehát a főnök után a kis főnök. Tehát aki a főnök előtt van, vagy ezve után van. De ő maga írja, hogy ez a főnök, ez a generális, ez a római cisztelci generális, ez ilyen beteges emberke volt, állandóan beteg volt, ezért tulajdonképpen minden feladatot az Ernő atyára bízott, hogy ő csinálja meg, tehát gyakorlatilag ő volt az egésznek a vezetője, és emiatt neki be kellett utaznia szinte a fél világot, mert egy generális feladata az, hogy meglátogassa a világon szétszórodva élő testvéreket. Egy generális megy és vizitál a monostorokban, szétnéz, hogy mi van, És Ernő atyát küldte a generális, hogy te menjél, és az 1900-as évek elején, tehát 10-es években eljutott ilyen helyekre, a Dél-Afrika, meg Japán, meg ilyen helyekre. Akkor.
Tehát az sokkal nagyobb dolog volt, mint ma.
És látjuk, egy ilyen óriási intellektusú ember volt, ő a 13. Leó pápával is beszélt, leírja, ő ott Rómába ott érdelt előtte, fantasztikus, tehetséges valaki volt, csak aztán bejött az életében egy dolog, amit úgy hív ő maga, hogy a megtérés. Tehát Ernő atya megtért. Igen, ez megtörtént vele, mert ő maga írja le, hogy addig, úgy mint egy Avilai Teréz, szintén felszínes kapcsolatban élt az Istennel. Vallásban és erkölcsben kiváló volt, de az Istennel való kapcsolatban egyáltalán nem volt kiváló.
És ez csak ilyen érdekesség, hogy ezt mikor fedezi föl, érdemes elolvasni az önéletrajzát, mert egyébként letehetetlen, tehát olyan írói vénája van, hogy hihetetlen, és egy fiatal emberrel beszélget valamiről, és valami gyónásról van talán szó, hogy, és mondja neki az Ernő atya, hogy de hát miért, hogy meg akarod ezt gyónni? Hogy igen, de hát, hogy miért, hogy majd egy másik papnak. De miért nem nekem gyónod meg, ha már egy másik papnak nem gyónnád? Azért, mert Ernő atya maga nem pap, maga úr. De ezzel hízelegni akart az Ernő atyának, valami szépet akart neki mondani, hogy Ernő atya maga nem pap, maga úr. Ezzel neki szépet akart mondani, hízelegni, hogy magán nem tudok gyónni, hát maga olyan úri ember. Na bizony, és ez az ő fejébe így egy szöget ütött, hogy hát nem vagyok pap, akkor én mi vagyok, hogy úr vagyok, tyúha. Aztán pedig elkezdett találkozni egy bizonyos kartauzi nővérrel, azt hiszem Svájcban, és ott tőle úgy hallott Jézusról, az Istennel való kapcsolatról, mint még soha. Éppen ezért úgy érezte, hogy neki változtatni kell az életén, Istennel való kapcsolatába belelépett, és aztán kilépett a ciszterci rendből, és kármelita lett, mert érezte, hogy neki ide szól a hivatása. Ahogy mondom, nagyon jól jártunk vele, mert lefordította az összes művet, tehát Avilai Teréz, Keresztes Szent János összes művét lefordította. Becsülendő, hogy nem volt olyan teológiai könyv apparátusa, mint ma nekünk. Tehát azt tudni kell, hogy Avilai Terézének a tudományos kutatása az az 50-es, 60-as évekre tehető a 20. században. Addig Avilai Terézékről, meg ezekről a művekről inkább ilyen jámborság szintjén volt szó, hogy Szeráfi Szent Terézia anyánk, nem értjük, de olyan szép. Körülbelül ilyen szempontból volt erről szó. Ernő atyának ez persze nem volt elég, ő azt akarta, hogy ismerjék meg Teréznek a gondolatait, de ő úgy fordította ezeket a szövegeket, és úgy írt hozzá magyarázatokat, hogy nem volt meg még az a teológiai látásmódja, ami nekünk mondjuk így a 20. század közepétől megvan. Ennek ellenére egy nagyon jó fordítást csinált, nagyon jó a fordítás, de mondjuk így Teréz eredetiétől nem csak szavakban, azokban is, de főleg stílusban nagyon eltér. Tehát Ernő atyának a fordítása, ez a 20-as, 30-as éveknek a csengőbongó, magyar, szóvirágos, barokkos nyelvezete. Ami nagyon élvezetessé teszi az olvasást, de Teréznek a sajátjától, eredetiétől kicsit ez távol van. Tehát Ernő atya kicsit önmagát is belefordította ebbe. Tehát az ő saját kifejezés módját, ami nem baj, mert minden fordító ilyen, de azért nagyon rajta hagyta a bélyegét ezen. Kicsit terjengős ez a fordítás, kicsit édeskés, mindig nevetünk, amikor találunk ilyen nagyon, nagyon aranyos különbségeket az eredeti spanyol és az Ernő atyának a fordítása között. Például az egyik ilyen aranyos, ezt már mondtam más helyen, de ezt mindig szeretünk ezen mulatni, hogy Teréz a tökéletesség útja elején ír egy olyat, hogy 12 szegénykének, mármint szegény nővérnek nem kell nagy házat, kolostort építeni. 12 szegénykének elég egy kis ház. És ugye ezt, hogy szegényke, ezt a spanyolban egyetlen szóval írja le, hogy pobre silla, a pobre azt jelenti, hogy szegény, ez a silla meg egy ilyen kicsinyítő képző, szegényke, 12 szegényke. Ernő atya ez az egy szót, hogy fordítja le? 12 ágról szakadt szegény nőcskének. Minden kis házikó elég. Ágról szakadt szegény nőcske. Tehát ez a jellemző rá. Azért Avilai Teréz nem így írt. Tehát ezt azért látni kell. De azért Ernő atyának elévültetlen érdeme, hogy ő alkotta meg azért, vagy ő nagyon is hozzájárult ahhoz, hogy kialakuljon egy magyar misztikus anyanyelv.
Azért az Ernő atyának a vállalkozása volt, hogy ilyeneket kitalált, hogy belső ima, hogy sötét éjszaka, hogy nem azt mondja a műre, hogy belső kastély, mert ez csak a spanyolban, ez castillo, interior, belső kastély, hozzáteszi ezt, hogy várkastély. Ezt Ernő atya találta ki, de jó. Jó, hogy ez a várkastély jelez egy stabilitást. Hogy nem csak a kastély, nem tudom, valami királyi kastély, hanem van neki komoly, kemény fala. Tehát ez egy várkastély, nagyon jó ez a dolog. Tehát Ernő atya azért ezt megalkotta, de azért az ő fordítása már már egy kissé elévült, főleg a magyarázó jegyzetei, hát aranyosak, de kívánni valót hagynak maga után. Éppen ezért eljött az idő, hogy egy új fordítás készüljön, ami el is készült, méghozzá a Magyar Széki Károlyta nővérek jóvoltából, akik ezt a fordítást egy laikus házaspárra bízták, akik szerintem egy fantasztikus fordítást csináltak, ezt tartom most én is a kezembe, ez kapható is. A Ernő atyához, aki szokva volt, aki az Ernő atya könyvét olvasta, annak ez úgy fog tűnni, hogy ez egy ilyen száraz. Tehát egy valami gyönyörű, szép ilyen tájkép, valami színektől izzó tájkép vagy festmény után egy mellkas röntgen. Körülbelül ekkora a különbség, de mégis Avilai Teréznek ezek az eredeti szavai, és a fordítók azt mondták, hogy nem akarunk hozzákölteni semmit, úgy akarjuk lefordítani, ahogy van, még ha magyartalan is. Mert egy fordítónak mindig ez a probléma, hogy hogy fordítsam le. Úgy, ahogy annak idején értette az emberke, vagy ahogy ma kéne magyarul mondani, ez mindig egy keresztre feszülés a fordítónak, mert választania kell. Ezek a fordítók azt választották, hogy még ha nem szép magyarul, akkor is így fordítjuk le, és jó tették, miért? Mert majd ügyes aranyos kármeliták majd kibogozzák, hogy majd mit írt oda, és majd tanítnak ezáltal másokat. Tehát, hogy nem baj, hogy a fordítókáim nem értelmezték Terézt, hanem úgy fordították le, legalábbis törekedtek tükörfordítani Terézt, ami az olvasást megnehezíti, nem élvezetes az olvasás, száraz, nem értjük, terjengős, de mégis jobb azért, mert így megint ott vagyunk, ahogy mondtuk, hogy így szükséges, hogy kiássuk ezt a kincset, tehát, hogy belemenjünk egyre jobban. Tehát maradnak a szószerintiségnél. A terézi nehéz mondatokat nem oldották fel a magyarban sem. Nehéz mondat a spanyolban, nehéz mondat a magyarban. Nem akarták megoldani a mondatot. Mert azzal már értelmezik. Majd mi értelmezzük, akik itt vagyunk. Jól tették ezt. Ernő atya magyaros. Ernő atya ízig vérig magyar. Az abszolút magyaros. Az új fordítás kissé magyartalanabb, de megszokható, és az eredetihez sokkal közelebb áll. Tehát Teréz eredeti gondolataihoz, amit ő akart mondani, ahhoz ez a fordítás, még ha magyartalanabb is, nehezebb is, sokkal közelebb áll. Például egy példa erre, hogy Teréz ugye sokszor hívja úgy Jézust, hogy Ernő atya így fordította, hogy Jézus ami kincsünk, az eredetiben úgy van, és így hozza az új fordítás is, hogy Jézus ami javunk nagy J-vel. Ernő atya magyaros, azt mondja, hogy kincsünk. Hát az embernek a java az ő kincse. Jézus, ami kincsünk, hát igen, ez egy lenyelhetőbb. Ez sokkal inkább egy ilyen szájban olvadó, nagyon jó, nagyon szép fogalom. De Teréz nem azt írta, hogy kincs, mert volt arra neki spanyol szava, de nem azt írta le. Azt írta, hogy a mi javunk. Magyartalan, nem szoktuk egymást így hívni, hogy drága kis javam. Nem tudok egymásnak mondani. De mégis, ha belegondolunk, hogy mit ért ezen Teréz, hogy a mi legnagyobb javunk, hogy Jézus a legnagyobb jó az életünkben. Ami csak velünk történhetett, a legnagyobb jó, ő a mi javunk, a valódi, igazi javunk. Tehát ez több, mint a kincs. Tehát látjuk, magyartalan, magyarázni kell, de ha felfedezzük, ami benne van, óriási a tartalma. Hát akkor itt fejeznénk be ezt a mai alkalmat, és a következőkben majd bele fogunk lépni abban, hogy hogyan is keletkezett ez a mű, de már ugye nagyon megközelítettük, és hát van-e valakinek kérdése ezekkel kapcsolatban, azt most fölteheti. Bátran. Mert ha nincs, akkor megköszönöm a figyelmet. És találkozunk jövő héten. Köszönöm szépen.